Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az Ez egy hivatal podcast, amit átvettem elődeimtől, Udvarhelyi Tesszától és Gészabó Dániától. A mai adást én Törőcsik Edit készítem, továbbvíve az alapítók, kitalálók szellemiségét. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és a rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. A mai napon dr. Simonovics Ildikó divattörténész, művészettörténész a vendégem, a Magyar Menyasszony projekt és kiállítás kurátora. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Úgy kezdtem, hogy a podcast célja, hogy a közigazgatásról meg rossz oldalait, hogy ez hogyan kapcsolódik, egy divattörténész, művészettörténész, hogyan kapcsolódik ugye a Ez egy hivatal podcasthez, ez nagyon-nagyon egyszerű, méghozzá úgy, hogy a Nemzeti Múzeumban van a nekem a szívem csücske jelen pillanatban kiállítás, ez pedig a Magyar Menyasszony kiállítás. És anyakönyvvezető is vagyok, és évekkel ezelőtt egyszer a Facebook feldobta nekem a Magyar Menyasszony, mint én javasolt oldalt, természetesen elkezdtem követni, és mindig is érdekelt, egyrészt én is voltam menyasszony, nem mostanában természetesen, és hát a munkám miatt ugye a menyasszonyok között sok időt kell töltenem, mondjuk én a nagy napon, tehát nem az előkészületnél, hanem a nagy napon, a legfontosabb percekben vagyok én, a szereplőjök az életüknek. Nagyon szerettem ezt a Facebook oldalt, és én nagyon vártam, hogy hova fog ez kifutni, és mikor lesz belőle valami olyan, ami nem csak egy online felületen van, hanem kézzel is fogható. És jól tudom, hogy ez a kiállítás, a Magyar Menyasszony kiállítás, ez így indult a Facebook oldalról?
Nem, sokkal előbb. Oh. Tehát akkor, amikor ugye elindult, tehát tavaly december 13-án nyitottuk, akkor ugye 11 éveket mondtam most meg, már ugye eltelt közben fél év, tehát 12 éve született meg az ötlete magának, hogy az esküvő lesz a témája annak a közösségi gyűjtésnek, amivel szerintem el lehet érni egy, hát így szárnyalni lehet, hogy sikerben, tehát egy másik közösségi gyűjtés kapcsán, online gyűjtemény kapcsán jött az ötlet, az utcai divatra volt specializálódva, tehát annak az volt a neve, hogy Street Fashion Budapest, akkor még a BTM, tehát a Budapesti Történeti Múzeumnak voltak a múzeológusa, és akkor egy régi fotó gyűjtés, vagy hát egy olyan játék kapcsán, amikor kértük, hogy mindenki nézzen körül a családi fotóalbumba, meg a fotós dobozokba, és küldjön be street fashion-ös annó képeket, és meglepő módon nem csak hát utcai divat, vagy hát utcai ruhás képeket, hanem esküvői képeket is küldtek az emberek, és akkor döbbentem, hogy hát ja, persze, mert hiszen ez az alkalom, az esküvő, ami ugye a három legfőbb átmeneti ritusból az ember életének a közepén, zenítjén, vagy minden esetre egy új út kezdetén tartjuk, és a legnagyobb közösség, közönség előtt celebráljuk a legnagyobb, magasabb ilyen reprezentációs körítéssel, hogy ez egy olyan, amikor a különböző társadalmi rétegek a fotózás hőskorában el fognak menni, megörökítetni magukat. Ugye ez tehát az esküvő után, a műtermi fotózásnak a korai időszakában a hétköznapi ember még nem, de inkább tehát a felsőbb rétege az esküvő kapcsán örökítették meg valószínűleg először magukat. Tehát, hogy ez egy olyan téma, amiből tehát a képek és történetek is ki tudnak bontakozni, és akkor ezáltal, amiben bárki meg hozzá tud szólni, vagy tud kapcsolódni, mert az is, aki esetleg, akinek nem volt esküvője, mert most így megbeszéltem, hogy neked volt, igen, nekem is, igen, volt, én már el is váltam.
Igen.
De attól még ugye, nekem is oda esküvői képen van hozzá emlékem, és hiába válással végződött, én arra a pillanatra tökéletesen emlékszem az érzetre, és most is így kirázott a hideg, amikor az oltár felé sétáltam, és vagy az anyakönyvvezető előtt két gyerekkel az ölünkbe üldögéltünk. Tehát, hogy azért az egy nagyon magasztos élmény és emlék, úgyhogy én akkor is jó szívvel gondolok rá. De hogyha valakinek nem volt, vagy esetleg effektív házasság ellenes, mert azért olyan is előfordulhat, az viszont a szüleinek, tehát az a családtörténettel tud kapcsolódni, tehát a szülők, nagyszülők, dédszülők, tehát a felmenők, az elődőknek, a nagy ősöknek a fotóival, családtörténetével. Egyfajta ilyen, hogy beírjuk ma a nagymamánkat, a dédmamánkat a magyar nemzet történetében, mert ez is volt igazából az egyik küldetése ennek a projektnek. Tehát 12 éve fogalmazódott meg az ötlet, hogy úristen, hát ennél jobb ötletem nem, nincs. Tehát, hogy mi az a téma, amivel a legtöbb embert meg lehet szólítani, még ugye a gyerek fotók lehetnének, csak ugye azt inkább azt lehetne mondani, hogy mindenki csak magáról, vagy tehát a gyerekéről ne, tehát hogy itt hogy legyen meg azért a korrektség. A leendő gyerekek, vagy hát a gyerekek nem biztos, hogy leendő felnőttként annyira szeretnék, hogyha ez meg lenne osztva, mint amit is csinálunk. Mindegy, nem akarok elkalandozni. A lényeg, hogy én azt gondolom, hogy ez egy... Most így 5 hónappal a kiállítás nyitása után, vagy 6, már nem tudom, tehát ilyen július van, 6, azt lehet mondani, hogy azért beváltotta hozzá fűzött reményeimet. Tehát, hogy tényleg hatalmas érdeklődés övezte magát a gyűjtést, amikor meghirdettük tavaly februárban a házasság hetében, hogy így van másfél hónapja mindenkinek, hogy föltöltsön a honlapra, mert hogy nem csak Facebook oldal van, hanem egy online gyűjtemény, ami akkor is fog gyarapodni tovább, amikor már nem áll a kiállítás. Viszont ha valaki most gyarapítja, és eljön a kiállításba, akkor az ott lesz, a kiállítás részévé válik. Tehát mindenki, aki feltölt erre a honlapra. De tavaly, amikor március végig lehetett még tárgyakat, tehát amik fenn már nem csak a fotók mind bekerültek. Ott van egy interaktív installáció, tehát minden esküvő egy fotóval bekerült, aki feltöltött, az ott megtalálja magát. De tárgyi anyagot nyilván azt előtte kell szelektálni, tehát azt nem tudtam az összeset beválogatni a kiállításba, tehát március végig tartott a gyűjtés, és közel 500 felajánlás érkezett a honlapon keresztül. Természetesen voltak, akik a kiskapukat keresték, és megkerestek messenger üzenetbe, telefonon, különböző e-mail címeken, de kommentben ajánlották fel, csak ez ugye pont ezért hoztuk létre az adatbázist, mert ez az eléggé kezelhetetlen, de körülbelül olyan 7-800 felajánlásból, tárgy együttesből, tárgyból válogattam a kiállításhoz.
Hű?
Igen, nagyon nagy számok vannak, és az is, hogyha már ilyen nagy számokkal dobálózunk, ugye 301 tárgy együttes van. Ez azt jelenti, hogy most így számszakilag valószínűleg ilyen közel, hát most tudom, 500 és 1000 tárgy között van a kiállított tárgyaknak a száma. Mert ugye egy étkészlet az nem egy darabból áll, hanem mondjuk 30-ból.
Mikor megnéztem a kiállításnak az ilyen rövid bemutatóját a múzeumnak a honlapján, az nagyon tetszett az a mondat, hogy a nők szerepe fontosabb volt, mint az a történetírók rostáján átszűrődik. És azt gondolom, hogy ez az egészben, ami nagyon érdekes, hogyha ezt így meghallanám én, hogy magyar menyasszony kiállítás, akkor én azt gondolnám, hogy ez ilyen teljesen hagyományos szemszögből a nőknek a teljesen ezt azért a menyasszonyság nagyon sokszor szerintem egy ilyen passzív dolgot jelentett, hogy megkérik a kezed, és akkor utána majd férjhez mész, hogy mint hogyha így csodródnál az élettel, meg ezzel az eseménysorozattal, és valójában ez a kiállítás meg pont nem erről szól, hanem arról szól, hogy mennyire aktív, és hogy milyen zseniális történetek vannak a minden mögött, akkor is, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen, igen, mint hogy te is mondtad, hogy van, aki nem házasodott meg, és hogy de mégis, hogy ez mindenki érzelmileg kötődik hozzá, és ez egyszerűen a kiállítás az ilyen abba hagyhatatlan, ez abban a szóból, vagy ez azért mondom, hogy én voltam egyszer, akkor mikor mondtam neked, említettem, hogy elolvastam az összes szöveget, utána voltam egyszer egy tárlatvezetésen, és hogy én még egyszer meg szeretném nézni, hogy az egész így összeérjen úgy, ahogy kell, hogy megmaradjon bennem az, hogy ez pontosan miről is szól.
Hát most annyi mindent említette, hogy nagyon sok mindenre szerettem volna reagálni, csak nem akartam
de megvárom, megvárom.
Jó, nem, lehet, hogy így most már hirtelen, tehát gyere, de augusztus 25-ig gyere, mert utána bezárunk. Maga, tehát ez a menyasszonság, hogy így mennyire volt egy ilyen sodródó, vagy így elszenvedi te adott esetben a menyasszonya hogy egy hagyományos műsorban ezt gondolhatják az emberek, így főleg a régmúltról. Igen, ez a kiállítás, ugye ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy senki ne azért jöjjön, hogy egy esküvői ruha bemutatóra számítson. Annak ellenére, hogy 100 ruha van kint, tehát azért, aki azért jön, az se fog csalódni. De alapvetően, ahogy mondtam, hogy a témát én azért tartottam fontosnak, hogy ugye nagyon az elmúlt évtizedekben szereti a kortárs modern muzeológia közösséget építeni, közönséget bevonni magába már az alkotási folyamatba, a gondolkodásba. Ez történt a Facebook csoportban, majd ez történt a közösségi gyűjtés kihirdetésével és a honlapon, ami ugye folyamatosan és az bővíthető és az utókornak kész. Tehát ez ugyanolyan gyűjtemény, mint a múzeum falain belül a raktárakban lévő kézzelfogható gyűjtemény. Tehát a mennyasszony, én nem tudtam, hogy miért ez lesz a címe, annak ellenére, hogy rögtön a téma megtalálásakor ez a szó kapcsolat, tehát ez a kifejezés, hogy magyar mennyasszony, ez így megszületett a fejembe. De igazából csak annyi, hogy jól hangzik. Nem gondoltam ebbe se népi, akkor még nem gondoltam semmit, csak hogy egyszerűen jó hangzik. Persze félre tud vinni, mert a hihetik azt férfi potenciális látogatók, hogy hát ez nagyon nem nekik szól. Többen megkövettek már miatt a kijelentésük miatt, akik valahogy odasodródtak, vagy mondjuk amikor Bugacon nyitottuk a pop-up kiállításunkat, a mennyasszonynak a pop-up kiállításán, akkor ott a polgármester mondta, hogy hát nem is házasodott, meg hagyjuk meg, ő férfi, mondta, hogy László, ne aggódjon, egy kicsit körbevezetem, jó? És egyszerűen ilyen, tehát több férfi is volt ott, hát ugye volt, aki ugye a foglalkozásánál, vagy tisztségénél fogva volt ott, volt, akit hozott az asszony, de gyakorlatilag a végén mondták, hogy hát akkor még órákon keresztül szívesen hallgattak volna. Szóval, hogy ez igazából egy nőtörténeti és történetmesélős kiállítás. Mert azt lehet mondani, hogy túl sok. Tehát ahogy te mondtad, hogy kétszer voltál, és még megnéznéd harmadszor, tehát kicsit tényleg túltoltam. Hát azt lehet mondani, hogy így ilyen körülbelül 3 kiállítás van, annyi anyag van besűrítve, de hát még körülbelül másik 5 nincs benne. Tehát ez ilyen, tényleg nagyon-nagyon nehéz volt itt szelektálni, megfogni azt, hogy mi is maradjon benne, és visel még el a látogató, hát van, aki már nem visel el. Tehát tulajdonképpen az első 2 terem önmagában egy kiállítás, tehát az olyan másfél-két óra, hogyha azt ott mindenki, mindent elolvas az ember. Tehát tulajdonképpen az esküvés és a házasság kötés az apropósz szolgált arra, és ez később nyert értelmet ez a magyar mennyasszony kifejezés, hogy én átjöttem közben a Magyar Nemzeti Múzeumba, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak, hagyományosnak, kiállításának a nagy része most nem a régészetire, mert az ott azért ott van életmód, történet, és akkor ott vannak nők is. Aztán a későbbi, tehát már így az újkori, és főleg utána a legújabb kori, tehát modernkori részben azért a nők nagyon háttérbe szorulnak, maximum tehát ilyen sétáló ruhákkal szerepelnek, tehát hogy nem annyira... Ugye hagyományosan a politika történet fontos emberek, vagy fontos események történetét mutatjuk be. Tehát így nagyon-nagyon szépen kiegyensúlyozza most a magyar mennyasszony ezt az egy irányú gondolkodást és látásmódot, és a magyar nemzet történet, mert való gondolkodást ezzel a nő történeti kiállítással. Aminél ugye az a szlogenünk, hogy nőkről szól, de nem csak nőknek. És tényleg nem. Szóval ami meg a mennyasszonynak a kiszolgáltatottságát, vagy hogy ez mennyire csak elszenvedni, vagy mennyiben főszereplő, ugye mi már abban élünk, hogy itt, tehát ugye mi majdnem hasonló korúak vagyunk, de hogy az, meg főleg most már a kislányokat így a olyan fajta neveléssel, hogy hát itt mindenki királylánynak hiszi magát, vagy annak is nevelik a szülei, de vagy az szeretne lenni.
És legalább azon az egy napon.
Igen, és akkor ezt csatolja, hogy igen, tehát hogy azok a kislányok, nagylányok, akiknek már alapvetően a mesék és a Hollywood hollywoodi sikerfilm, vagy ilyen sikersztorik film megfilmesítésében már megvan a fejükben, hogy ők álmodoznak arról, hogy milyen, tehát hogy ők férhez fognak menni, mint minden női főszereplője a meséknek, és persze a herceghez, vagy a királyfihoz, és akkor mi magunk is azon a nagy napon királylányok leszünk. Ez ugye azért egy típus, mert nem mindenki ilyen, de hogy van ilyen típus is, azok mindenképpen főszereplőként értelmezik magukat, miközben pont ez a királylányság, és ez az, amire így rá lehet döbbenni, így 500 év esküvői szokásainak változása, vagy hát 500 évben próbáljuk meg megmutatni, hogy hányfajta sors volt, és hogy mennyire máshogy gondolkodtak régebben, tehát az eleink magáról, a házasság intézményéről, hogy milyen szerepet szántak abba a férjnek, meg a feleségnek, a családnak, és hogy ez hogyan változott mostanra, és lettünk tényleg mi nők aktív szereplői a saját életünknek, és aktív irányító is akár, de legalábbis, ha nem tesszük, az hát olyan is történhet családi minták alapján, de alapvetően már megvan rá a lehetőségünk, és ez nagyon fontos, és ez a, hogy érezzük azt, és gondolom, nem tudom, hát azt mondom, hogy az ilyen az egyházi felkészítés az esküvőkre, ott azért sok mindenről próbálják ugye a feleket egy kicsit azért így trenírozni, hogy mire is vállalkoznak, ez ugye a polgári házasságkötésnél kevésbé van így, de azt gondolom, hogy ezt a kiállítást azért lenne érdemes megnéznie mindent, hát így minden nőnek, de egyébként meg a fiatal férfiaknak is, mert hogy azt gondolom, hogy a házasság az egy komoly dolog. Most már megvan a lehetőségünk rá, hogy elválhassunk, tehát hogy ez ne tartson feltétlenül holtomiglan, holtodiglan, mint egykor. De ugyanezzel én azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség is jár. Tehát nem kell boldog-boldogtalannal összeadnunk magunkat, csak azért, mert szeretnék egy szép esküvőt, egy szép ruhát, vagy egyszer egy nap így a világ közepe lenni. Tehát, hogy egy napba öltözött királylány. Mert régebben egyébként a királylányoknak elképesztően nem volt beleszólásuk abba. Tehát nekik volt talán a legrosszabb.
Igen. Most, amikor említetted, hogy mikor valaki anyakönyvvezetőhöz jön, ugye az annyira érdekes, hogy sokan nem tudják, hogy van ennek a menete, vagy nem emlékeznek rá, vagy fel sem merül bennük, hogy esetleg ezek, ugye ez egy ilyen közigazgatási eljárás, ami azt jelenti, hogy oda megy a férfi és a nő, és akkor fogják, és bemutatják a személyigazolványt, a lakcímkártyát, a születési anyakönyvi kivonatot, hogyha valamelyik volt elválva, vagy házasságot ötött és már elvált, akkor ugye a záradékolt házasság anyakönyvi kivonatot, és akkor az egész gyakorlatilag egy adott felvétel, ahol ugye a elektronikus anyakönyvben rögzíti a kollega, hogy akkor, és utána következnek, hogy amiről ott nekik dönteniük kell, és nyilatkozni kell, ami persze a házasságkötés előtt 5 munkanappal visszaszámolva még megváltoztatható, hogy mi legyen a neve. Uh-huh. És ugye ez azért érdekes, mert ez nálatok is, hogy amikor belépünk a kiállító térben, akkor ugye ott van egy ilyen idővonal, ami arról szól, gyakorlatilag ilyen női idővonal, meg kicsit ilyen közigazgatási, meg anyakönyves, meg minden
hát
ilyesmi
igen, az
szempont.
A házasság intézmény története egy picit, tehát annak a fontos mérföldkövei a nő történelemnek is igen. Fontos, hogy amik hatással voltak a női szerepek változására, a lehetőségekre, tehát hogy igen, hogyan jutunk
ott van
el.
Ott a női Nobel-díjasunk.
Igen, tehát hogy hogyan jutunk el a feleség nőrablás szokásától Karikó Katalinig, tehát azért ezek elég fontos
állomások,
és azért egy hatalmas nagy változás.
Akkor, amikor
és ugye, akkor igen, a nék, mert azt én akartam.
Van,
tehát tulajdonképpen
van.
Ugye azt még tudni kell, hogy én ugye az elején mondtad, hogy divattörténész vagyok, művészettörténész az eredeti végzettségem, és elsősorban egyébként szocialista időszak, tehát a 45 utáni magyar divattal foglalkoztam.
Abból írtad a PhD-t?
Abból írtam, igen, a doktorimat. De alapvetően persze általános divattörténetet is oktattam az elmúlt évtizedekben. Tehát nyilván egy 500 év történelmét, történeteit, társadalomtörténeti, művészettörténeti, fotótörténeti, néprajzi, kulturális antropológus és a történeti demográfiai vetületét, ezt én nem tudtam volna összerakni, tehát mire én ezt mind-mind megkutattam volna, akkor hát ez ebbe az életemben nem lett volna kiállítás. Tehát, hogy úgy indultam neki ennek a dolognak, hogy én leszek, aki majd így szinte tizált, tehát nyilván én is fogok írni történetet, én hozzárakom a saját divat történeti tudásomat, ahol a ruhák vannak, de hogy alapvetően szakértőket kértem fel, mindenki, minden, olyan magyar kiemelkedő tudósokat, kutatókat, akik már egy jó ideje foglalkoznak ugye egy adott témával, és velük mindegyiket külön-külön megbeszéltem, hogy mi az az esküvőt, házasságkötést, vagy híres szereplőket, tehát mondjuk így a Habsburgoknál, tehát hogy akivel egyébként is foglalkozott, hogy milyen témákat írjon, mert ami végül is a kutatási témájának egy kisebb, nagy apró halmaza, de nem kellett külön kutatni, tehát olyan eredményeket, tudományos eredményeket tudtunk utána, ebből lett egyébként az a vaskos tanulmánykötet, ami a kiállítás megnyitójára már elkészült, ami ugye engem segített a munkámba, és a történeti demográfiai ilyen tanulmányt azt Őri Péter jegyezte, őt kértem föl, hogy ezt az idővonalat, mert hogy hát erre megint nekem ekkora, aki ugye a család kutató központnak is egy fontos kutatója, tehát hogy ők nekik játszik könnyedséggel össze tudta rakni nekem ezt az idővonalat, először egy szűkebbet, akkor mondtam ennél bővebbet, szeretnék akkor bővebbet, és ne bennem merült fel, hogy úristen, hogy én nem lettem né, és ugye én 2002-ben házasodtam, de erről ugye már korábban lehetőség volt, de azért hagyományosan még egyébként a 20. század második felében, tehát a 70-es évek, amikor már lehetett volna már nem nének lenni, akkor is ők automatikusan kovácsnék lettek, Kovács Jánosné,
hát a haladóbb, az már Kovácsné.
Igen.
És akkor ott maradt a születéskori igen, neve. Igen, és képzeld el, én 99-ben házasodtam, és én nekem még né voltam.
Én tudtam, hogy nem akarok né.
Én nem annyira tetszett, de hogy akkor értettem meg, hogy ez a...
Ennek van jelentőség, így van, ennek és nagyon hogy a, nagy jelentőség.
Igen, és főleg a másik félnek, hogy ő szerette volna azt jelezni, hogy ő ott van.
Hát, igen, de ez igen. Az, hogy pontosan ez a nagy változás, hogy hogyan, hogy a régen ugye apáról félre szálltak a nők, nem volt saját... tehát nem dönthettek a saját sorsukról. Nyilván valamennyire abban például tudtak tevékenykedni, hogy amikor kikerültek ugye a házassági piacra, az eladósorba kerültek a papáknak, a családnak, nyilván az volt a szándék, hogy minél gyorsabban elkeljenek, mert kevesebb pénzt kell rájuk költeni, ugye a báli ruhák, stb. Tehát azért az nem olyan vicces. És hát nyilván ott azért a kérők hada, hát attól függ, hogy micsoda, milyen pozícióból indult az adott hölgy, ha szép volt, ez azért az egy előny volt, hogyha olyan tulajdonságai voltak, takarékos, meg. De tényleg, tehát, hogy vagy hát ilyen józan gondolkodású.
Okos.
Az okos, az senkit nem érdekelt, hanem inkább az, hogy meg nyilván a hozománya, tehát ott voltak, egyébként a házassági hirdetések a legaranyosabbak, amikor valaki így deklál, hogy nem érdekel, tehát kis testi hibás is jöhet, hogyha megfelelő hozománya van, vagy hogyha mondjuk egy üzlet részben tud bekerülni, vagy beházasodni egy úriember. Tehát, hogy sokkal inkább a boldogulás, és a boldogulás az nem az egyén olyan értelemben, hogy a szerelem és amit mi most boldogságnak, hanem boldogulás olyan értelemben, hogy az életben megtalálni az útját, és az anyagi biztonságot, stb. Elnyerni a házasságot, sokkal inkább ez volt a cél, és nyilván, hogyha még mélyebbre megyünk, az alapvetően a családok egyesültek a házasságkötéssel, és jelen, tehát nagy dinasztiák mondjuk fölsőbb rétegben, ott, ahol politikai, gazdaság és számtalan hadászati stratégia és egyéb szempontokat vizsgáltak, hogy mégis kit fognak összeadni, úgyhogy tök jó, hogy a 11. században így bevezették annak a törvényét, hogy ugye már eleve a Szent Istváni törvények, amik rendelkeztek, hogy akkor a nőrablás azt már ugye ennyiben azt mégse bevezeti a keresztényi házasságnak az intézményét, és abba ott már megvan, hogy a két félnek kölcsönösen bele kell egyezni, de könyörgöm, egy például ott van a Mária királyné, és Lajos még meg se született, a mamájának a hasába volt, és épp nem bölcsőbe ringatták Máriát, mert egy éves volt, amikor az ő házasság kötésük eldöntetett és szerződésbe foglaltatott. Tehát, hogy de most itt tényleg így lehet csapongani, mert ez nyilván társadalmi rétegtől is függ, de összességében egészen a 19. századig a nőkről, vagy egyáltalán a házasságról, arról teljesen máshogy gondolkodott a társadalom. Tehát, hogy nem is, tehát ezt nem lehet elítélni, vagy rossznak, vagy jónak gondolni, mert egyszerűen más volt a közgondolkodás. Az, hogy egy családnak az, hogy az egzisztenciája, az anyagi háttere, a networkje, tehát minden maximum emelkedhetett, és vagy az, hogy maga a két család fúziója a két fél összeesketése után biztonságos talajt, táptalajt jelent ugye az utódok nemzésének és felnevelésének, és a két család nevének, hírnevének az emelésének. Tehát itt, hogy most Jenőke és Gizike szerelmes vagy nem, szerint ez teljesen indiferens volt, és a lányokat eleve úgy nevelték, hogy engedelmesnek, és majd nem tudom, hogy melyik, még a Fónagy Zoltánnak is van egy tanulmány, és most nem emlékszem a hölgynek a nevére, aki egy nagyon hát okos és művelt lány volt, alapvetően tanítatják is, a szülei is, és ugye nagy reményekkel, tehát így gondolkozott az, hogy ő tovább képzi magát, és így lesz saját útja, de mégiscsak, amikor oda került, hogy eladósorba került, akkor gyakorlatilag kiházasítják, és a csodába bízik az utolsó pillanatig, hogy majd valami történik, hogy nem kell hozzámenni egy számára, egyáltalán nem szimpatikus férfi ez.
Szegény. Szóval az idővonal az azért érdekes, mert ugye a 1895-ben volt, amikor akkortól van az anyakönyvezés Magyarországon. Ugye
a polgári.
Így van. Ja, hát én nyilván, de én csak nekem a közigazgatás.
De mert ugye a 12. században vezetik be az egyházi, de akkor még a nem általános volt, de a polgári valóban.
Igen, és ugye nyilván én nekem az semmi, tehát aki közigazgatási szakember, az abban gondolkodik.
Ami hát a mondatom.
Nyilván. Tehát 1895-ben, és akkor ugye a születés, a halál és a házasság, ugye ez a három anyakönyv, amit ugye ez a három fajta, amit elkezdenek vezetni. És ugye ez is annyira érdekes volt az idővonalon, hogy amit most összefoglaltál, a nőtörténet, az ott az idővonalon egy ilyen támpontokkal tökéletesen követhető, és ahogy mondtad, hogy hogyan lettünk a nézésből, tehát a Kovács Imrénéből, hogyan lett a Karikó Katalin, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó érzés azt látni, tehát nyilván most ezt nem tudom, hogy fejlődés, de mindenképpen egy olyan változás, ami szerintem a legtöbb nő számára az pozitívummal járt. És ez például az nekem egy olyan volt, hogy amikor beléptünk, és akkor ezt így megláttam, és akkor ez nekem például az adta, hogy ez egy jó kiállítás, és akkor ez a rögtön a megérkezés a után.
Igen, dolgozol, igen. Oké, megvannak a keretek, igen, biztonságban érzem magam.
Így van.
Egyébként ott az a szándékom, hogy pont már a mérföldkövek, tehát ez az idővonal, ez nagyon jól mondod, vagy hát érzed, hogy azt, hogy ott tényleg tapintható szinte, hogy mennyit változott a nőhelyzete ezzel, tehát a nőrablásos és Karikó Katalin, vagy ugye, tehát ott jönnek az első, mindegy, tehát hogy mikortól lehet érettségünk, mikortól tanulhatunk, stb. Ezek ugye nagyon-nagyon mikortól van születésszabályozásra lehetőségünk, stb.
Szavazati jogunk,
különböző gyermeknevelési intézmények, amik ugye segítik a nőnek az, hogy ne csak az otthon, a gyereknevelés legyen az egyedüli út. De ugye egészen a 20. századig, második feléig azért azt lehet mondani, de hogy a nőnek elsődleges célja volt, hogy férhez menjen. Nem volt más. Akinek nem voltak, az ugye volt, akiket apácának adtak, vagy ugye lehetett, hogyha jobb menő volt a család, vagy hát jobban ment nekik, ez lehetett mondjuk paraszti gazdálkodásból is lehetett, akkor ott a családban tevékenykedett, vagy elment cselédnek, vagy szóval valami nevelőnőnek, stb. De alapvetően azért a mindenki álma az volt, tehát Bridgerton sorozat, tehát hogy minden nőnek, hogy jó, és ugye neki csak egy esélye van. Mert ugye Holtodiglan, a polgári házasság intézménye adta meg egyáltalán a lehetőséget, most oké, hogy a reformátusoknál azért volt sok áttérés is egyébként, de még a 1895 sem hozta meg azt, hogy egy tucatjával kezdjenek el válni. Tehát annyira megvolt az a társadalmi norma a közgondolkodásban, ami szerint, hogy Holtodiglan, ez korábban adott esetben csak egy-két év volt, vagy négy, de hogy ugye valamelyik fél elhalálozott, de alapvetően a nőnek az, hogy jól házasodni, az ott olyan, mint egy dobásom lenne. És közben nem is vagyok feltétlenül aktív részese a döntésnek. Tehát, hogy így...
Meg nem is vagyok felnőtt.
Megadott eset. Múltban, igen, a múltban, igen, amikor ugye a kiházasítások történnek. Szóval én azt gondolom, hogy ez az idővonal segít azt megérteni, vagy én remélem, hogy ez átjön, hogyha tényleg elolvassák az emberek, hogy elképesztően hálásak lehetünk mi most élő magyar nők, hogy most élünk, és nem 100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy a kezünkbe vehetjük az életünk, tehát a sorsunk kerekét, és ma már mi dönthetünk arról, hogy kötünk-e házasságot, hogy szerelmi házasságot, hogy érdekházasságot kötünk, de mi döntjük el, és nem az apáink, anyáink, tehát hogy nem a felmenőink, vagy a másik félnek a családja. És ez szerintem, ez nagyon fontos. És egyébként a nék is visszatolva az volt az érdekesben, hogy ugye én még 2000-ben pedig, hát az még az nem az őskorban volt, tehát hogy még úgy bele, tehát többen megkérdezték, hogy nem vettem fel a férjem nevét.
Igen, tehát, barátnőim is, akik akkor, tehát én is ugye 99-ben, 2000-ben, ott akkor is ez... És akkor még nem volt ez a kötőjeles.
Igen, és utána a 10-es években kezdtek ezek a kettős nevű, vagy hát feleségek lenni, amit én egyébként már, én azt gondolom, tehát hogy ez így mutatja, hogy így tehát hogy hiába volt szavazati jogunk, ez a fajta egyenlőség, és még most is persze sokan megkérdezik, és még van mit tennünk azért, hogy valóban úgy, azt érezzük, hogy egyenjogúak, egyenrangúak vagyunk, de azért ez például ezek a névfelvétel, vagy az most már, hogy a férfi is felveti a nő nevét, ez...
És képzeld el, hogy ugye legtöbbször, akkor, amikor jön a pár, és ugye nyilatkoztatni kell őket a névviselésről, akkor általában a fiúknak a 99%-a, akkor, amikor mondtam, hogy ugye a program generálja a neveket, és akkor mondja, hogy ja nem, azt csak a nők szokták megváltoztatni. Tehát, hogy ez az alapállás még mindig, pedig igen, ugye 2024-ről beszélünk.
Egyébként.
Igen, de mégis azért tapasztalok olyat, amikor...
Hát, hogy ugyanaz legyen a nevük, hát végülis a férfinak egyébként abba kell belegondolnia, hogy azért jó ez, hogy most már ő is felveheti, mert ugye egy ideig nem is vehette fel, ha akarta volna, akkor sem.
Csak hogy a születési nevét megváltoztatja.
Igen, tehát, hogy ugye az, hogy most már a felett, tehát akkor gyakorlatilag a családjával egy neve lesz, mert ha ő megtartja a sajátját, és ugye a gyerekek már dupla nevűek lesznek, a felesége dupla nevű, akkor a feleséghez tartoznak a gyerekek, és tehát érted, mire akarok mondani.
Persze.
Tehát hogy az a fura, hogy én biztos, hogy ha már változtatunk, akkor mindannyian változzunk, mert azzal is tudom mutatni az egységünket, nem? Hát az lenne a cél.
Igen, én is azt gondolom. És
bár én nem szeretném, tehát bocsánat, egyébként az volt, hogy...
Szerintem ez olyan szinten ilyen identitásképző, az, hogy mi a neved. És azzal, hogy az ember férjhez megy, az nem biztos, hogy azt én akarnám, hogy az én...
Hát én azt nem akartam.
Hogy a jogi státuszom kifejeződjön, hát én engem meggyőztek, beletöröttem, elfogadtam.
De én engem nem.
Olyan, mint hogyha odarakná, tehát hogy az a név, az... Nem tartozott hozzám. Tehát, hogy ez így értem az identitásképzést.
Igen, egyébként nekem meg valószínűleg a nyilván valami nagyon extra nevű férjem lehet, hanem most nem akarom mondani a nevén, mert hagyjuk szegény. De hagyjuk békén, nem
fogásul. Hát van az a név, amikor elgondolkozik az ember.
Igen, de hogy én értem. És a másik az, hogy még a kettős név sem, tehát mivel hogy egy férfi keresztnév volt a férjemnek, a
vezetés.
Tehát az úgy nekem ott nem tudott bejönni a képbe. És egyébként, hogy ahol nagyon érdekes volt, tehát a 19. században ugye a színésznők. Mert a színésznők először azért vették fel a férjeiknek a nevét, mint a Blaha Lujza, Blaháné, Dériné, mert hogy a férjük ismertebb volt, tehát vagy, az, vagy ilyen nagy színésznők, mert hogy a férfi is vagy színész volt, vagy szóval mindenképpen azon a művészi területen tevékenykedett, és ő már ismer volt, és ezáltal a nő hamarabb tudott hát így felemelkedni, mert hogy egy ismert férfinek a nevét viseli. De aztán, ez egy nagyon, tehát a Blaha a második férjével, meg a harmadik férjének a nevét már nem veszi föl, bepróbálkozik a Splénynek a nevével, felvételével, de már annyira népszerű, hogy nem, tehát a közönség nem engedi neki. Tehát, hogy ott van, hogy ha valaki közben már egy egyéniségé válik, és saját maga jogán nőként elismert, akkor már a neve a neve. Akkor azt nem változtatjuk egy férjel. És ilyen volt a Márkus Emilia. Márkus Emiliának a második férje, ugye az első volt a Pulszki, aki öngyilkos lett, és így Márkus Emma volt, tehát csak olyan is van, ugye csak a kezdő betűt veszi fel.
Hát nem, az csak úgy írja. Tehát
vagy akkor úgy írja.
A jogszabály ilyen nincs.
Na jó, az csak
ilyen
jó. Tehát,
nincs,
hogy igen, akkor csalnak. Jó, akkor úgy írják. És a Márkus Emmának, most nem emlékszem, hogy hívták a második férjét, aki viszont azért változtatott nevét, hogy P-s betűs legyen, hogy mintha az övé lenne ott. Tehát, hogy ő alakult a feleség miatt, tehát az nyilván egy Márkus Emma miatt alakult ki. Tehát, hogy ez mennyire így van, hogy a nő korábbi, tehát ez tulajdonképpen a színésznők, a primadonnák, az operaénekesnők, tehát az első divák voltak a feminizmusnak az előfutárai, vagy hát az első feministák, mert pont ezért ezzel a hírnével, ezzel az isteni tehetséggel, ami nekük volt, ami után népszerűséget ki tudtak vívni maguknak, ebből adódott, hogy ő már egy saját entitás volt, vagy egy Jászai Mari, hogy ő neki még a botrány, ő kezdte, nem a Zsazsa, a Gábor Zsazsa, hogy a botrány is jó neki, tehát, hogy ő kevésbé hazug, mint a polgárasszony, aki mivel nem tud elválni, meg nem fog, ezért lenyel mindent a férjének. Egy színésznőnek nem árt a botrány, ugye ez mondjál, már a 20. század első feléről beszélünk, tehát válni már akkor polgári úton lehetett, tehát akkor majd kidobja. És azért ez, tehát, hogy a nő ereje nő, és így, így aztán a társadalmon belüli szerepe már ebből a feleség és alárendelt, kiszolgáltatott helyzetből tehát megváltozik, kiemelkedik, ott lesz már így érdekes ez a névsztori. És most szerintem ez egy nagyon szép gesztus, hogy így, ha ezt tényleg közösen tudnak változni, ami ugye én kapcsolatokra is jó lenne, hogy ilyen mivé változunk, igen, az én és a teből.
Nagyon szimpatikus az, amikor a fiúk is fölveszik. Ez az eddig, hát én körülbelül legalább egy jó 500 párnál, és talán kettőször volt, amikor azért vette föl a fiú is a lánynak a családnevét, mert hogy az a... Nem, volt, aki azért vette föl, mert nagyon jól hangzott. Egyik kedvenc párom volt, kis volt a fiú, nemes a lány, és kis nemesek lettek
azt
mind a ketten.
Tehát,
hogy de hogy, nyilván most én nem akarom tőlük elvenni azt, hogy a szerelem is benne volt, mert nem csak
de
az, hogy jó
nyilván
pofa.
Az, hogy hangzik, az fontos, mert ha rosszul, ne sehogy se tudod összepakolni, mert van olyan.
Így van, és mondom, talán kettőször volt, amikor, nem, tehát hogy nem is ez volt, hogy milyen klassz új név lesz, hanem ők meg is mondták, hogy ők ezt így gondolják. Tehát, hogy azt gondolom, hogy még
az
van ebben.
Az összetartozásnak egyek. Szerintem ez nagyon szép.
Van még ilyen fejlődni való ebből a szempontból azért a fiúkban, mert hogy nagyon sok minden, a fiúk nagyon praktikusan szoktak ilyenkor nyilatkozni, hogy hát akkor le kell cserélni a papírokat. Hát igen, hát a lánynak is.
Tehát, igen, hogy ez... de hogy az legyen a legkevesebb egy házasság, ne, hogy papírokat cserélgetünk. Nem, annál egy kicsit nagyobb vállalás jön a következő évtizedekre.
Igen, de ott ugye ő leragad annál, hogy akkor ugye hát ki kell cserélni a papírokat. Meg ugye biztos vannak, te is hallottál ilyen történeteket, hogy mondjuk valaki XY-né, és mondjuk abban, mondjuk a mi szüleink korosztálya, és abban az időben szerzett diplomát XY-né néven, majd utána nem biztos, hogy ő világ életébe ez akart maradni, és akkor utána mondjuk visszavette a a születési nevét, és akkor külön igazolásokat kell kérni, hogy az a
bocsán,
diploma
nem,
az, amire szól,
volt,
az nem,
ez
az.
Ez volt bennem, hogy azért igen, a diploma, meg ugye abba azon a területen dolgozom, vagy hát tevékenykedek, most nem azt mondom, de hogy már valaki, már ismerik ezt, ezen a néven ismernek, akkor ne, hogy már valami más nevem legyen, mert akkor az már zavart kert az a rendszerbe. Tehát, hogy
igen.
Én szerintem jók ezek a születés. De például mondjuk azért nem kell férfinak lenni ahhoz, hogy az embert visszafogják a papírról, vagy visszafogja a papírunkat, mert mondjuk én például a doktori címet azért nem írom be a nevem mellé, mert ugye a fene se fogja az igazolványait most nekiállni, cserélgetni. Tehát jó, ez nekem a talomban, a háttérben. Bár néha azt állítják mások, hogy így orvosi körökben jó, hogyha ott van az a doktor, még hogyha nem is orvos doktor vagyok.
Igen, ez általában ez tényleg, tehát kórházba kerülsz, akkor ennek nagy jelentősége van, de ezt mondjuk pont 2 perc. Mert igen, rájönnek az első kérdésnél, amikor megkérdezem, hogy amúgy hol van a pajzsmirigy, akkor az úgy már az vicces, hogy akkor tudják, hogy jó, akkor nem orvos. De úgyhogy ez igazából, és ne kerüljünk kórházba, hogy ez kelljen. Ne, tehát úgyhogy igazából ennek a doktornak nem sok jelentősége. Nem sok jelentősége van. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy neked a kedvenc sztorid, ugye, mert a kiállításnak van egy olyan része, ahol jó, ez egy olyan kérdés volt, hogy tudom, nem tudom hány száz sztoriból lett 50, ugye?
Hát én oda 77-et akartam ugyanúgy, mint a keretezett koszorúknál, és hát nyilván sokkal több is, hát most 500 év, 50 történet, ez így most jól hangzik, hát hogy 500 évből 50 történetet választottunk ki, megvoltak a szempontok, azokkal alapvetően ilyen praktikus és objektív szempont volt az egyik, ami meghatározta, hogy mi kerüljön bele, tehát az, hogy legyen kép a szereplőkről, tehát hogy akár festmény, vagy szóval valami képi ábrázolás, hogy lássuk, hogy kikről is beszélünk, és hogy legyen az esküvőhöz vezető, tehát az ismerkedéstől az esküvőig vezető útról valamilyen tárgyemlek, mert ugye azt fogom kiállítani, tehát hogy nem könyvet írunk, hanem kiállítást csinálunk. Tehát így lehetett ezen két kritériumnak mindenképpen meg kellett felelni, ebből emiatt egyébként egy csomó ismert vagy fontos történet kiesett. A másik, amikor a közösségi gyűjtésnek az anyagát is már itt ide is beemeltem, az nagyon fontos volt, ha a társadalmi sokszínűség. Tehát, hogy itt egyrészt a társadalmi réteg szintjén mindenki, tehát a királynéktől egészen a cselédlányokig, a forrói roma kislányig legyenek a hölgyek, a másik, vagy meg a története. Másrészt ugye különböző felekezet, és hát hogy minél több etnikum, kisebbség is bekerüljön. És a másik, hogy az már kevésbé tudatos volt, az valahogy így olyan volt, egy kicsit egy idő után azt éreztem, hogy ezeknek a nőknek itt valahogy így ilyen hatása van, hogy így elrendezzék, tehát ugye összegubancolódott szálakat így kisimjánítsák, mert így, hogyha megnézi, tényleg végigolvas az ember az összes történetet, akkor nagyon sokféle típusú történet. Tehát vannak hollywoodi sikersztorik, így a 21. századból, vannak tehát tragédiák sorai, vannak arra az időszakra sztereotípiák, tehát hogy az igazolja a társadalmi korabeli közgondolkodását, és az szerint történnek a dolgok. Meg van is olyan is, hogy rácáfol. Tehát ilyen például mondjuk a Mária és a második Lajos elrendezett házasság, ahol ugye nem az, hogy beleszólás nem volt, tehát ugye nem is élt Lajos, és mégis az övék az egy szerelmi házasság lesz, mert hogy van ilyen. Tehát az elrendezett házasság nem feltétlenül volt gyötrelmes és boldogtalan a felek számára, mert az övék is szerelmi házas, tehát szerelemmé virágzott, és a József Nádor és Alexandra Pavlovna kapcsolata, és ami szintén egy elrendezett házasságnak indult. Bár ott mondjuk még a József Nádor dönthetett volna úgy, hogy nem kéri meg Alexandra Pavlovna kezét, de amikor meglátta, akkor ő azonnal megkérte, és nagyon megszerették egymást. Ott ugye más volt az oka, hogy ott korán vége lett annak a házasságnak. Ugye az első gyerek szülésébe belehal Alexandra. Tehát, hogy és 2 éves a házasság. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos volt az, hogy egy ilyen különböző, tehát azt lehet, azt éreztem, hogy valahogy az egyik-másik sztoriban úgyis megtaláljuk saját magunkat, tehát, hogy már annyira sokfélé. És hát, hogy ebből melyik a kedvencem, hát őszintén egy kedvenc, így nem, hát most ez olyan, mint hogyha az embernek van 10 gyereke, vagy 50, 50 nem lehet. Tehát, hogy nagyon-nagyon, hát nyilván azokat a történeteket, amiket én írtam, tehát ebből az 50-ből 10-et én írtam. A másik 40-et azt a szakértők, akik a tanulmányokat írták, vagy esetleg akiket még így fölkértünk. De hát így felütésként, én az ellenpontokat szeretem, tehát mondjuk a Mária Krisztiánának a Báthori Zsigmonddal a történetét, ami ugye egy impotencia miatt meghiúsult házasság, és azért egy elég tragikus sors a Mária Krisztiána részéről, ami azt gondolom, hogy talán most mi a mai fejjel nagyon azt gondoljuk, hogy az, hogy ő végül is apácának áll, tehát de zárdába vonul, az egy tragédia, de nem sokkal tragikusabb volt együtt élni Erdélybe Báthori Zsigmonddal, ugye mindezt úgy, hogy Habsburg házból odáig utazik, és nem érti, hogy mi történik vele, mert hogy nem csak fizikailag, hanem szellemi lelki értelemben is szűz volt, tehát hogy lövése nem volt, hogy így miért marad el a gyermekáldás, mert hogy ezekről nem tudtak, tehát a nők nem tudtak semmi. Szóval hogy azért ez a történet, az, ami ugyanúgy egy megismerkedés történet avval, hogy egy mátka portrét állítottunk ki, mert az van az ő sztoriukhoz kapcsolódóan, tehát de ugyanígy egy tárgy mondjuk egy mai e-mail váltás, ami egy hollywoodi sikersztori a randi vonalon. Tehát, de ugyanígy az ismerkedés, azt is én írtam a Gyöngyösi Terézi és a Garzó Zoltáné, ami egyébként így nagyon-nagyon a nők helyzetét, és még a 20. század elején, hogy mennyire, tehát hogy a szenvedélyes nő egy olyan fiatal lányt képzeljünk el Terézben, aki nem arról álmodik, hogy feleség legyen, hanem arról álmodik, hogy színpadra lépjen. És ezért 18 évesen ott hagyja a családi biztonságot jelentő otthont, Erdélyből felutazik egymaga, azért gondoljunk bele, hogy akkor még ő kiskorúnak számíton, a fővárosba, és 1912-ben járunk, és nagykorosítatja magát, és beiratkozik a Színművészeti Akadémiára, el is végzi, és gyakorlatilag színpadra is áll, és a Szeged után egy év, és Szegedi Színház után egy évvel már a Víg Színházba játszik ünnepelt naivaként, Márkus Emmával és a korabeli nagy színész sztárokkal. És valószínűleg ott, mint színésznő egy színnapon, vagy egy ilyen fotó alapján, vagy is látja meg, és nézi ki magának Teréz Zoltán, és Teréz, miután Zoltánt behívják katonának, egészen Bialicig, Lengyelországig vonatozik az a leendő apósával, hogy a fronton hozzá menjen szerelméhez, aki egyébként eredeti polgári foglalkozása bankigazgató, és Garzó Zoltán visszajön, és ahogy visszajön a háborúból, azzal a mozdulattal letiltja a feleségét a színpadról. Tehát, hogy egy ambíciózus színész nőből hogy lesz az, tehát hogy álmaiért ott hagyja a család biztonságot, aztán a szerelméért és az anyasságért ott hagyja a színpadot. Engem a kirázott ideg. Szóval ez azért eléggé, és ez azért egy elég tipikus történet sajnos. És ez még egészen a 20. században ez még élt. Egyébként megromlik a házasságuk Zoltánnal, és az utolsó években, mert hogy fiatalon hal meg szegény Teréz nagyon, ilyen 40-valány évesen, még az utolsó két évben visszamegy a színpadra, vissza, amikor már nincsen a férje befolyása alatt.
Az előadó térnek vagy a kiállító térnek az egyik kedvenc része számomra, ahol be lehet menni egy ilyen rejtett zugba, ami akkor, amikor a maga az, hogy hogy helyezted el a térben, az is zseniális, és ez maga, ami a szüzességről és a szűzhártyáról szól. Szerintem az zseniális megoldás, és a...
Ez a szüzességi kabinet, én úgy hittem.
Ez így nagyon-nagyon jó, tényleg. És hogy ehhez kapcsolódom, milyen tévhitek voltak a múltban?
Hát az igazság, hogy ugye erről a Budai Lotti írt egy tanulmányt, amit így mindenkinek így nagyon ajánlanék kell olvasni. Én amikor először olvastam, akkor többször kirázott a hideg, sőt sírtam is. Tehát, ugye, tehát ez egy könnyed nyári olvasmány. Nyilván nők fognak ezen sírni, igazából nem a férfiak. Tehát ugye maga a szüzesség kérdése, ez főleg az elrendezett házasságoknál, ez egy a nőnek, tehát a szépsége, a hozománya, a egyéb jó tulajdonságai mellett ez egy alapállapota kellett, hogy legyen a fizikai, sőt a polgári és még följebb lévő társadalmi rétegeknél ez a lelki és szellemi szüzesség. Tehát, hogy nem véletlenül összevarták a gondos anyukák a regényeknek a lapjait, ahol esetleg a nász éjszaka, vagy bármi a effektív szexuális aktusról nem nagyon írogattak, de hogy ami már egy kicsit így ezeknek a nagyon-nagyon, hát egy romantika korában élünk, egy ilyen nagyon-nagyon elrugaszkodott, ilyen álom tündérvilágban élő lányoknak a lelkét nehogy megrontsa. Na és akkor ebből jön a nő, amikor is el kell, hogy hálják azt a nászt, azt a nász éjszakán, ami nők százezreit, millióit traumatizálja valószínűleg egy életre. Mert hogy hát azért nem erre számít, ugye?
Hát vagyis hát semmire.
Semmire nem, tehát fogalma sincsen. Azért a parasztlányok jobban ártak ebben a témában, mert ott
láttak állatot.
Láttak állatot, meg ott a csúlyogatók, meg egyáltalán azért, tehát hogy az átmeneti ritusoknak is, meg hát vannak ezek a különböző ilyen időszakoknak, most ez lehet ugye az éves naptári a különböző tevékenységeknek, de ugye megvoltak ott a különböző dalok, tehát a mesékbe, azért ott pajzán történetek is voltak, tehát ott azért meg ugye az állatvilág, meg valahogy ugye a fonóba, ugye, tehát nem volt annyira szűken szabva a női közösség, és nem volt annyira prűd talán, de egyébként nem is tudom, hol olvastam, hogy néprajzkutatóknak is azért nagyon nehezen nyíltak meg nők így a 20. századi gyűjtések során, ami így a nász éjszakát, vagy hát így a szexualitásukat illeti, és súlyosan traumatizálva voltak ők is. Tehát sokan. Úgyhogy ez a fejfájós sztoria a nőknek, ez egy védekezés volt, hiszen végül is ők egy jószág lettek, a fér tulajdonává váltak a házasságot követően. Most ezt nem mindenki érte meg, tehát ott vannak Zrínyi Ilonák, tehát nem kevek Széchy Máriák, akik lövettek a férjükre, amikor az utánuk ment. Szóval nem minden nő szemed, de azért ez benne volt alapvetően a pakliban. És ugye akkor volt aztán még nagyobb baj, hogyha a szüzesség valamiért megkérdőjeleződött, tehát a nő szüzessége megkérdőjeleződött. Mert vagy előzetesen már vizsgálni akarták. Mert hogy az orvos tudott, tehát egyáltalán mikortól kezdenek a szűzhártya, mint hímen egyáltalán bekerülni az orvosi könyvekbe, vagy mikor felejtődik el, vagy mikor kerül újra elő, hogy egyáltalán a nők, hogy a szexuális a szexualitásukkal, tehát hogy ezt most élvezik, vagy ne élvezik, ez főleg azért a viktoriánus időszak tette nekünk nagyon rosszat, mert azért a rokokóban még lehetett élvezni az együttlétet. Sőt, azt gondolták, ott az egy nagyon érdekes, hát ugye azért megint csak, hogy ilyen megrázó, hogyha egy nőt megerőszakoltak és teherbe esett, akkor a régi gondolkodás szerint, tehát csak akkor azért akarták, hogy élvezze a nő az együttlétet, mert hogy azt kötötték a teherbeeséshez. Tehát, hogyha egy erőszakból akkor azt a nő élvezte. Tehát ez volt ilyen gondolkodás is. Az, hogy elég hát olyanokat, ugye, hogy a nő tekintetéből próbálták kiolvasni a szüzességet, ami ugye azért egy kevésbé tudományosan megalapozott hát ilyen kritérium, vagy nem tudom, ilyen módszer, de volt az, hogy a mellformájukból, ami aztán megint csak, hogy ugye mit tudjuk, hogy főleg nők, akik már láttunk más nőket is, tehát hogy ahány nő annyiféle, tehát ez. És tulajdonképpen a szüzességi kabinetnek az a kis 12 kis hímzett képecskéje, az 12 típusú, hát nyilván ennél sokkal több van. Tehát ilyen nagyobb, főbb típust mutat be, hímezve, ez egy kortárs művésznő ennek a Scheller Lolának a munkája, hogy lássuk, hogy mennyiféle. És az, hogy egy nő, ugye, ami azért a legáltalánosabb és legismertebb vizsgálati módszer volt, az ugye a véres lepedő, amit ugye fel is kellett ugye mutatni, például így falun ez nagyon sok helyen, hát ugye az ítészeknek, meg egyáltalán az egész közösségnek, amiről megint csak tudható, hogy a nők nagyon jelentős része nem vérzik az első aktusnál, ha csak nem a durvaságtól. Tehát, hogy a szűzhártyának tulajdonképpen a miben léte, a formája, a vastagság, egyáltalán az egyébként is nem feltétlenül nincs vér erekkel bele átszőve, és a formája az teljesen, tehát nem mérvadó, arra vonatkozóan, hogy volt-e már férfival, tehát volt-e már behatolás a hüvelybe. Tehát, hogy ez nem mutatja. És ugye ezt, meg egyáltalán ez a szüzességhez való hozzáállás, ez egyébként nekem nagyon, valószínűleg én saját magamra is vettem, pedig én egy tehát felvilágosítottak annó a szüleim, de csak annyiban, hogy nem a gólya hozza a gyereket, meg hogy hát ugye az kb. Egy biológiai órán annak, hogy így hát ugye akkor a két szerv hogyan találkozik, és hogy alapvetően védekezzünk, és mert hogy ne legyen gyerekünk. És alapvetően, meg az a másik, és ez egyébként a maga a szóhasználataunk, az még őrzi ennek a nyomát, hogy mennyire a nő szüzessége, mennyire egy értékmérője a társadalomban, hogy ugye mi nők őrizzük a szüzességünket, és mi elveszítjük. Tehát, és ugye ez az elveszítés az, hogy valami értéket elveszítünk. És tulajdonképpen ugye ez az egész szüzességi kabinett rész, ez azért van ott, mert hogy van az már az ajándék, tehát a lakodalom, és az ajándék résznél van, ez az első, ami, tehát hogy nem a NASZ ajándékokat mutatom be először, hanem ezt a szüzességi ajándékot, ami ugye a fértől kap, hogyha ő megbizonyosodik, amennyire megbizonyosodik, arról, hogy a nő megőrizte a szüzességét számára, és a NASZ éjszakát követő másnap reggel, Morgan Gábe, ugye őrzés a neve, kapja meg ajándékként, és ahogy a hitbér, tehát meg a hozomány, meg ezek mind meg voltak állapítva, ugyanúgy a nő szüzességének az értékét is nagyon sok esetben, szerződésben is tehát lefektetik. Ez azért ez egy őrület, hogyha bele gondol az ember, és hogy ez hogy nekem, engem is úgy engedtek így az éjszakában vele, vagy bulizni, még a szüleim, hogy én őrizzem a szüzességemet, és ne adjam oda akárkinek. És ez egyébként, hát jó, én nem voltam traumatizálva ezzel, de alapvetően úgy valahogy megvan az emberben az, hogy hát igen, hát hogy nehogy. Hogy valami nagyon-nagyon kiemelt, tehát hogy ez egy tehát szerintem túl van dimenzionálva, és ezáltal okozhat lelki válságot, vagy tehát hogy túl misztifikáljuk ezt a dolgot, és ezáltal a nőkbe, mert ugye a férfiak szüzességének az elvesztéséről nincs külön szó. Tehát, hogy ők csak maximum a beavatás, a férfi beavatásnak egy fontos és inkább menő része, mint az, hogy a nő elveszítse a szüzességét.
A hozományt azt kiadta kinek?
A hozomány az a nővel járt. Tehát azt az apa, vagy hát a szülő kellett, hogy a nőnek, a nővel adják. Akkor voltak az örökséget. Tehát itt nagyon, a hitbér pedig az, amit attól függően, tehát ez megállapították korábban, hogy milyen vagyona volt a férfinak, annak egy részét le kell kötnie a nő számára hitbérként. Az azt jelenti, hogy a hozomány is egyébként, ez egy fontos, hogy az a női, tehát ő hozza, de a férfi gazdálkodik vele, és annak a hasznát, vagy azt közösen élvezik. A férfi halálával, vagy ha esetleg válnának, akkor a hozomány visszajár a nőnek, vagy vagy a nő örököseinek, vagy hát a gyerekeinek. Ez a hozomány, a hitbér, az pedig megint csak a nőnek ad egy garanciát, ezek védik a nőt, és azért ezek a szerződések egy része, és azért az volt, hogy ha elhalálozik a férj, akkor legyen neki egy olyan alapja, tehát hogy az ő újra kiházasításához, vagy ha már nem lehet kiházasítani, mert idősebb, akkor az a fajta, tehát életszínvonalhoz a közeli szinten tudja a hátralévő éveit leélni, ez azért kellett a hitbér.
És a jegygyűrűt? Az mikor?
A jegygyűrű váltás szokása az már a 11. században nálunk jelen van, de egyébként római kori, hát ilyen eredetre megy vissza, de tulajdonképpen ez a karikagyűrű, amit használunk, az 19. században jelenik meg. És nagyon sokszor, hogy például a zsidó közösségekben csak a nő hordja a gyűrűt, és egyébként gyönyörű szép, meg akkor vannak ezek a kettős gyűrűk, a kiállításban kísérik a kolléganom, mert ő az ötvös gyűjteménynek az őrzője, a muzalógusa, vezetője. Ő írt erről egy, ugye a Bajcsis Zilinszky Endre, és a Bende Mária volt a feleség, az ő történetüket meséljük el egy karikagyűrű által, és akkor itt kikerülnek ilyen korábbi, tehát 102-300 éves gyönyörű szép karikagyűrűk is, vagy ez a dupla karika, vagy olyan, amiben ugye a haját, tehát tulajdonképpen az ilyen emlékgyűrű, ugye a karikagyűrű és ez az örök szövetség, a házasság és a hűség végtelensége, az, amit szimbolizál.
Akkor, amikor a pár ott van, az anyakönyvvezető előtt is bejelentkeznek, és már választottak nevet, akkor utána ugye megbeszélik a 30 napot, hogy jó alkotó azt mondja, hogy 30 napot kell, hogy gondolkodjanak rajta, és akkor utána lehet házasságot kötni. Ugye ez a 30 nap, amikor át kell gondolni, hogy akkor ő tudja, hogy mit vállal. És a nagyon érdekes, hogy a házasulandó feleknek a nagy része nem tudja, hogy a gyűrűhúzás az nem része egy polgári szertartásnak. Tehát a jog szerint igazából az a dolga az anyakönyvvezetőnek, hogy tanúsítsa, hogy előtte két az okirat megfelelő okiratokkal bizonyított, tehát hogy nem gondolkolt, önálló döntést képes hozni tudó felek állnak, és akkor az anyakönyvvezető és két tanú előtt kijelentik, hogy egymásnak házastársai kívánnak lenni. Tehát a polgári szertartás az valójában szerintem 1 perc, 25 másodperc, a több idő még mindenki aláírja. És nagyon meglepődnek ezen, hogy nem része a szertartásnak például a gyűrűhúzás, és mondtam, hogy hát az úgy része, hogy ha akarjátok, és akkor a szokásjog része. És hogy mennyire érdekes, ugye, hogy gyakorlatilag a jogszabály az lehagyja ezeket azokat a jelképeket, amitől érdekessé válik, vagy hogy is mondjam, ami plusz jelentéstartalommal tölti meg. És ezért értem én azokat, akik tartanak polgárit és egyházit is, de az meg számomra nagyon furcsa a fülemnek, amikor valaki azt mondja, hogy hát megyünk az egyházira, és, vagy hogy jöttünk most mondjuk ide először a polgárit megcsinálni, mert hogy az igazi majd akkor lesz, és akkor én akkor ezt mindig így az igazi, hát az igazi az ez.
Igen.
Mert ugye ennek az aktusnak a jogi és társadalmi és gazdasági következménye, az ugye ennek van. De azt is értem, hogy a másik miért mondja azt, hogy az igazi, hiszen az ott az a rengeteg jelképpel és
a tradíciókat,
az ott történik.
Igen. És valahogy egyébként ez a nőkben, tehát a férfiaknak ebben szerintem nem nagyon, nem az, hogy beleszólása persze, hogy van, de alapvetően ott érzi úgy felmagaszt, tehát azt, amiről álmodozik egy nő, ha álmodozik, amit lát, tehát ezek a szertartás jelleg. Ami tulajdonképpen egyébként a régen azért volt, az átmeneti ritus, azok mindig egy olyan életszakaszt, vagy egy fordulópontot próbálják végig kísérgetni, mert ezek néha azért traumatikus, vagy hát egy nehezen, tehát egy olyan fordulópont mondjuk egy emberek életében, hogy az nagyon jó dolog, hogyha a közösségnek van egy, meg a szokásnak egy megtartó ereje, és hogy ott tudjuk, hogy mi történik, és hogy az átsegítik tulajdonképpen egy létállapotból egy másikba. Ez mondjuk a házasságnál ma már nincs meg, de ugye régen, ahol például ez a szüzességből, tehát a szűzlányból fiatal asszonyá válik, ugye ezt jelképezi a felkontyolása, bekötik a fejét is, ugye ezek a szavak is nagyon beszédesek, hogy ez is ennek a rítus része az, hogy a közösség ezt hogy kíséri kívülről végig, és hogy ez... hogy már legalább ezek ilyen biztos pontként megvannak a két szereplőnek a fejébe. Tehát, hogy tudom, hogy amikor én esküvőre készültem, nekem az komoly problémám volt, hogy így, azt tudom, hogy mi után van. Tehát akkor még nem volt erre annyira figyelme, meg érdeklődése, mint most. Tehát, hogy kvázi az ember tényleg, tehát nem csodálom, hogy nem tudják ezt a gyűrűváltásos dolgot, mert annyira el... Tehát a lényegét már elfelejtettük, tehát hogy miből, miért van, hanem már csak ilyen kiüresedett jelképként van tulajdonképpen az átöltözés is, hiszen nem szüzen mennek, mit öltözködnek, hát azért öltöznek, mert még egy ruhában meg lehet magunkat mutatni. Tehát, hogy és ez már ugye az esküvő piac hát jelenléte is nyomást gyakorol a nőkre.
Hát igazából az emberi élet három nagy eseménye, a születés, a házasságkötés és a halál, az amúgy egy óriási üzlet. Tehát abból a szempontból, hogy a...
De az is az esküvő a legnagyobb.
Így van, de én arra is emlékszem, hogy mikor megszületett a gyerekem, és akkor már itt a Baross utcában született, és már akkor jött a fotós, hogy akkor lehet időpontot foglalni, hogy mikor akarok újszülött fotózást, akkor jött a pelenkadoboz, hogy akkor ez a pelenkadoboz. Tehát, hogy azt gondolom, akkor jött már, hogy milyen fejlesztésre, milyen baba foglalkozásokra, és ugye ez 2003-ban volt, tehát, hogy azt gondolom, azt képzelem, hogy azóta ez most már még nagyobb lett, tehát így értem, és hát a temetés anyakönyvvezető azzal is találkozik, és ott is látom, tehát ott is a csillagos ég azt, hogy én ott akkor azon a napon annak az elhunytnak én mit adok meg, már külsőségekben is, mit veszek meg, tehát hogy én ezt elképesztőnek tartom.
Egyébként én a halál esetén saját személyes most tapasztalásra mondom magyarul, hogy az esküvőnél, hogy már így nincsenek meg a régi szokások, meg a közösségnek a megtartó ereje, ott kevésbé éreztem a hiányát egyébként, mert kerti partit szerettem volna, meg mindent, tehát egy jó buli. De azért, amikor elveszt az ember egy fontos családtagot, az én esetemben ez két apa volt, az annak a gyászmunkáját egyedül ebben a már nagyon, tehát az individualizmus által az egónkba és a magányunkba zárt lényünkkel, tehát nagyon nehéz szerintem a gyász folyamat, tehát az a legnehezebb. És ott nagyon, én legalábbis személy szerint nagyon éreztem a közösség megtartó erejének a hiányát. Meg hogy így lehet tudni, tehát hogy a falun meghalt annó valaki, akkor ugye pontosan tudták a szűkebb család, az tágabb, hogy kinek mi a szerepe, és az, aki a leginkább érintett, az csak ott volt. A többiek ezt kísérték. Tehát ott nem is a halott az, aki, hanem az élőknek fontos nagyon ezt a létből a nem létbe való
átkísérés. Hát meg az támogatás.
Igen, tehát ugye szerintem ez az, hogy nekem ilyen sirató asszonyokat szeretnék magam mellé, mert hogy még sírni se tudok. Tehát, hogy így, hogy mire odáig eljutottam a folyamatba, hogy már tudtam sírni. Szóval, hogy ezek a... Na, én azt gondolom, hogy azért tehát a mennyasszony, most így egy kicsit elkanyarodtunk, de hogy így ezért fontos, mert egy csomó olyan dolgról lehet ennek kapcsán gondolkodni, ami és ezért mondom, hogy több, mint esküvői ruha kiállítás.
És az igaz, hogy csak nálunk szokás az, hogy éjfélkor átöltözik a mennyasszony menyecske ruhába?
A menyecske ruha az, mint a maga a menyecske szó, az teljesen hungarikum, tehát ilyen szó
lefordíthatatlan?
Nincs. Nem, lefordíthatatlan.
Hát új asszony.
Tehát ezért, igen, de hogy ez a többi nyelvben így nincs erre egy külön kifejezés. Hát, tehát meg tudjuk határozni, hogy mi a menyecske, új asszony, de erre külön szó általában nincs a többi társ nyelvekben, vagy nem tudom, tehát és ez onnan is lehetett, nem is, amikor Palvin Barbie ment ugye férhez, és a Vogue-ba szerepelt az ő esküvője, meg az esküvői ruhája, ott is menyecske dressz volt, tehát ugye a menyecske az nem egy lefordítható kifejezés. A maga az átöltözés azt hiszem máshol is van, mert hiszen ez oda, tehát több dologba gyökerezik ez az átöltözés dolog. Az egyik az a felsőbb rétegnél, az arisztokrata meg az uralkodói rétegnél, eleve több napig tartotta az esküvő, ezáltal eleve átöltöztek, illetőleg más, tehát az egyes alkalmak, hogy mondjuk a fogadalomtétel, a lakodalom, ezek mind-mind újabb és újabb ruhát igényeltek. Akkor maga az, hogyha például egy ilyen transz kontinentális, tehát vagy olyan országokon átívelő házasság, akkor maga például a ruha váltás az azt is mutatja, hogy a férj országának, vagy az ottani kultúrának és az ottani divat szerint átöltözik a mennyasszony, tehát, vagy hát az asszony. Azaz már mit tudom én, nem francia divat, hanem hát a magyar az a francia, tehát ez egy ilyen, tehát egy ilyen sajátos mix volt, mondjuk hogy felveszi egy mondjuk egy díszmagyar, női díszmagyar. Tehát ugye ez egyrészt gyökerezik itt a maga a paraszti társadalom, és sokáig hosszan több napos volt, tehát ott is volt már az átöltözésnek, meg a napszakuk miatt tehát, volt ennek szokása, és akkor van a harmadik láb, azaz pedig maga ez az állapotváltás, ami igazából legtöbb helyen nem feltétlenül ruha, hanem fejviseletnek a váltását jelenti. Tehát ez a felkontyolás, és a bekötik a fejét, ami meg a nászész szakához. És az évfél az tulajdonképpen ma már csak egy szimbolikus, és kb. Hogy a hamupipőke akkor szalad el, most oda kötjük a már nem, mert ugye nem elvárás ma már a társadalom részéről, hogy a nő szűz legyen, tehát így a nász elhálásának a szokása az teljesen értelmezhetetlen, sőt a legtöbb esküvőn, hát nyilván nem az esküvőn, tehát nincs is nászi, szabályos nász éjszaka, hanem elmennek nász, igen, tehát hogy valahol a buliba, mit én, tehát hogy nem, na, szóval ez egy másik történet. De ugye régen ez járt a nász valóságos elhálásával, ami nem pont évfélkor, de valamikor megtörténik, és azt követő. Tehát ez nem az évfél, hanem az felkontyolás. Van, ahol az átöltözést is jelent, de az nem feltétlenül.
Én alföldi faluban nőttem föl, és ott volt egy ilyen szokás, amit én imádtam, és kiskoromban én mindig azt mondtam, hogy ha én nagy leszek, akkor én maszkás leszek. Ez a maszkás, ez azt jelentette, hogy jöttek ilyen elmaszkírozott nők és férfiak, és elvitték a mennyasszonyt, elrabolták, és utána csak süteményért, meg kajáért adták vissza, tehát nyilván kellett nekik csomagolni, és én ezt mikor ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez mekkora esemény volt, tehát abban a faluban is nem is tudom hány ilyenben voltam gyerekkoromban, és nyilván a gyerekek ugye már a állított sátrak előtte 3 hónappal ugye be vannak osztva az asszonyok, hogy mikor ki mit főz, mindenki készül, tehát miért szaladgáltunk köztük, nyilván nagyon élveztük, és ugye a lakodalomban, amikor ellopták a mennyasszonyt, az volt a zseniális rész, és akkor követtük, hogy ezek a nénik, bácsik, ezek kik lehetnek, és akkor voltak ilyen pletykák tehát a gyerekek között, hogy fú, az a nem tudom melyik néni lehetett, és én teljesen úgy éreztem, hogy én egyszer az leszek, de ez kimaradt az életem, hogy ellopom a mennyasszonyt.
De ez a mennyasszony rablás, ez a nő rablás szokásának egy utóélete, és volt nálam a keretezett mennyasszonyi koszorúknak a falához Gyarmati István evangélikus lelkész, azt hiszem Orosházára vagy Kecskeméről, na mindegy, tehát oda az Alföldről érkezett, és mondta, hogy igen, ott ez él ez a szokás, meg még valahol máshol is lelkezett, és hogy, de hogy vannak ilyen tragikus, végkifejletű esküvők pont ezért, és hogy a nők egyébként rettegnek, mert hogy ott nem, tehát nem csak maszkás, ahogy te mondtad, beöltözött, hanem maga inkább a vőlegénynek tehát a karéba lévő férfiak ilyen egészen brutális hát módon oldják meg, tehát volt, hogy kidobták az ablakon, és zuhant a mennyasszony tehén 2 emeletre.
Ez itt vicces volt.
És hogy... Tehát ez nem mindig vicces.
Igen, és igazából ez gyerekként is éreztem, hogy játék. Tehát, hogy egyáltalán nem volt.
De ez
volt.
Egy kicsit arra is nem, hogy vannak olyan falvak, vagy olyan tájegységek, ahol pedig én voltam ilyenen, ahol most, amikor voltam Boldogon, ahol ott eljátszottak egy ilyen hagyományos lagzit, ez a menyasszony kikérésénél, hogy először kiadnak egy kislányt, aztán kiadnak egy boszorkányt.
És vagy ennyi se kell.
És akkor, és aztán végül kiadják az igazit.
Így van, ez természetesen így volt, és akkor közben mindenki ívott. Tehát igen, ott ez én gyerekkoromban...
És táncolt esetleg.
Igen, és erre emlékeztünk, hogy ugye azt néztük...
Egyre
hogy...
jobban érezték magukat a
felnőttek. Igen. És most pont pörgettem visszafelé a fejembe, hogy én mikor voltam utoljára ilyenbe, és talán rájöttem, hogy talán az egyik unokatestvéremnek volt még ez az igazi ilyen nagy falusi, de az talán 96. Tehát, hogy én azóta nem voltam ilyenben. Ebben a sátrasba több előkész, mindenki főz, az egész család, ugye a fiúnak és a lánynak és a családja szőröstől, bőröstől ott van. Tehát, hogy ilyenen nem, és hogy nem is tudom, hogy van-e még maszkás ott abban a faluban, ahol a szüleim még ott laknak. Tehát, hogy van, aki ezzel foglalkozik még életvitelszerűen, hogy ugye hát szombat este megjelenik.
Hát az kéne, hogy legyenek még ilyen tradicionális esküvő.
Igen, de már ott is az a szokás, tudod, ez a kibéreljük a műfházat. Tehát, hogy ez, az meg már nem olyan, oda meg már nem mész úgy. És az is nagyon érdekes volt, hogy a mikorosztályunkhoz tartozó kolléganőm, aki nem Budapesten, hanem agglomerációban lakott, de faluban, az ő esküvője, amikor már volt 93-ban, 4-ben, ők már akkor étterembe mentek. Tehát, hogy már az, ugye, és az én unokatestvérem 96-ban, azt hiszem, úgy emlékszem, az 96, hogy ő meg még akkor megtartották ezt. Tehát, hogy mennyivel később, és van közte 150 kilométer, tehát, hogy nem, és mégis, hogy
hát
az
ez
lassabban ért
oda. Mert, igen, nagyon, mert hogy még a 70-es években is volt már ilyen is, meg olyan is, tehát még voltak ezek a sátras hagyományos lakodában.
És hogy mekkora nagy szerepe volt annak, amikor ezek vonultak az utcán, a nász nép. És akkor ez úgy azon a faluhelyen, ahol én ment az elején, ugye a vőfély, meg ott is volt valami zenész, és akkor nagyon-nagyon hosszú sor, és akkor a végén ott is mentek, és akkor a legvégén a kínáló asszonyok, akik kínálták az italt, akik ott bámészkodtak, és hogy én emlékszem, hogy gyerekkoromban volt az program, hogy akkor szombaton a templomnál és a tanácsházánál néztük azt, hogy milyen a mennyasszony. Igen.
Hát
és
ezek,
hogy
ez ilyen... Hát ezek ilyen színesek. Azért az nagyon... Most ugye ezen a boldogi lakodalmon voltam, és főleg így már a lagzi részében is, ahol voltak már ilyen mostani divat szerint öltözött lányok is, meg gyerekek is, és voltak a beöltözöttek. Hogy én lehet, hogy most elfogult is vagyok, de hogy annyival összetettebb és szem, tehát hogy vonzza a tekintetet a viseletben öltözött nő egyébként, vagy kislány. Tehát, hogy hiába van ott a tündérkirálylányos, meg sellős, meg bónis, meg nem tudom én milyen ruhácskában tök helyes a kislány, de hogy ott mellett egy ilyen sokszoknyás öltözetben, szalagokkal a hajába, egyébként nagyon szép.
És ez érdekes, hogy abban a faluban nem volt viselet, ahol én voltam.
Ja, hogy még az
ott
még
nem. Az nem volt gyerekkoromban már, de például az első áldozók azok úgy voltak, teljes irítséggel töltöttek el, mindig azok úgy voltak a kis mennyasszonyok.
Igen, és az, hát abban az is, hát mert ez nyilván, az is egy átmenet irítós, igen.
Igen, és az mindenki irítkedett még az volt, amikor valaki első áldozó volt kis mennyasszony ruhában, hát azért az.
Hát ma már ugye, ha aki nem vallásos, annak, ami most szerintem egy őrület, ez a szalagavató, tehát ott minden nő, ott, vagy kis, vagy hát fiatal hölgy.
Igen, most, hogy mondod, tehát akkor én visszapörgetem a fiamét, igen.
És haj, meg smink, hát nekem nem volt ilyen nem az esküvőben, de hogy itt most már az megvan. Tehát ugye az is egy átmeneti ritus a szalagavató, tehát az érettségi.
Igen. A kiállítás meddig látható?
Augusztus 25.
És utána? Ez ugye tárgyak visszamennek a helyükre, és akkor
hát ez épp elég munka lesz, tehát az gyakorlatilag van egy bontási csoport, aki a bontásnak a megtervezését készíti itt most elő.
Csak hogy azt említetted, hogy ebben a kiállításban van mondjuk 4 vagy 5 kiállítás. Hogy nem csinálod-e, hogy részekre bontva és az egészet kidolgozva
nem, nem,
is?
Én nekem, tehát azért mondtam igazán a beszélgetés elején, hogy ne csak azt mondjuk, hogy a kiállítás kurátora vagyok, mert ezért a Magyar Mennyasszony projekt az egy sokkal nagyobb ívű történet, amit én annó kitaláltam, tehát, hogy, és ahogy így már így fejlődött, vagy így az alakult az agyamba, tehát a Magyar Nemzeti Múzeumban most azért közel 8 hónapig álló kiállítás, az egy nagyon fontos mérföldkő, de nekem ugyanígy fontos mérföldkő volt a Facebook csoport, ugyanígy fontos mérföldkő az online gyűjtemény, aminek a bővítésére fogok fókuszálni így reményeim szerint a kiállítás bontása után, tehát hogy és tulajdonképpen ami még, hogy a különböző utazó verzióinak, a adaptációinak a kitalálása, meg a megtervezése, az lesz így az jövő, tehát az 1, 3 és az 5 éves terv az el, hogy itt lisztintézetekről, ugye Bugac az egy kistérségi ilyen program keretében valósult meg. Tehát az, hogy
és ott még most is van?
Ott augusztus 11-ig lesz, és ez még majd utazik még egy másik kis térségbe, azt nem tudom, hogy mi, de hát nyilván itt ez azért helyre, tehát a helyszínre is egy nagyon speciális adottsága van a Bugaci látogatóközpontnak, tehát szerintem az ország egyik legmenőbb és modernább ilyen látogatóközpontja, amilyen abszolút nemzetközi színvonalú, tehát ott sok üvegfelület, tehát ott az egy speciális, hogy most ott éppen mi van, de annak bizonyos elemei menthetők, és azok tovább utaztathatók, és akkor ki kell oda az adott helyszínre újra találni a körítést. De én nagyon szeretnék szövetkezni vidéki nagy múzeumokkal, és azt szeretném, hogyha minden múzeum megcsinálna a saját mennyasszonyát, vagy hát egy bizonyos szám, amit kiválasztunk. Tehát úgy ért, hogy magyar mennyasszony, most mondok Kecskemét, Szolnok, Szeged, Sopron, Győr, stb. Mert hogy minden múzeumnak van saját tehát gyűjteményeiben olyan tárgy, olyan történet, ami beemelhető. Tehát, hogy a magyar mennyasszony most, ahogy megvalósul, az egy gerinc tud lenni, és attól függően, hogy az adott múzeum mekkora teret, meg mennyi pénzt tud biztosítani a kiállítás számára, gyakorlatilag mi tudunk adni egy gerincet, egy vázat, amiben ő rá tud pakolgatni, sőt, ugye a maga honlapunk alkalmas arra, hogy más is csináljon közösségi gyűjtést az arra a témára, azaz ugyanúgy be tudja vonni a saját közönségét. Tehát, hogy így a mi nagy kiállításunknak mindegyik intézmény, hogyha van olyan lelkes aktivistája, mint én, akkor ezt meg tudja csinálni, de nyilván mi megsegítünk ebben. És én ezt is láttam, meg a lisztintézetekbe, most itt a környező országokba, de akár messzebbre, ahol magyar diaszpórák vannak, mert ez megint az online gyűjtemény. Tehát az online gyűjteményt szeretném, hogyha nem 1700, hanem 170 ezer eskü lenne benne, amihez lehet ugye csatolni múzeumi gyűjtemények, tehát digitalizált gyűjteményeket, meg a magánemberek, de én a magán, és aztán ugye például a vegyes házasságok külföld esetén. Szóval ez ugye hogy nagyon egy kutatási és gyűjteményi platform legyen ez az adatbázis mondjuk 5 év múlva.
Most, amikor mondtad ezt a vegyes házasságot, akkor jutott eszembe, hogy hogy az egyik ilyen nagyon-nagyon meghatározó esküvőm az volt, ami egy chilei fiú és egy magyar lány, és olyan időpontot kellett választani, hogy az Chilében is normális időpont legyen, mert hogy élőben ugye
közvetített,
így van, tehát hogy hát ez szépen mondjuk streamelve volt, és a chileiek nem találkoztak a magyar rokonokkal, hanem ott. És akkor, amikor elkezdett, én azt hittem, hogy kezdem, de nem, hát ők köszöntek nekem. Mindenki elmondta, hogy ő kicsoda, a chileiek köszöntek nekem. De én azt gondoltam, hogy ezzel befejeztük, de kiderült, hogy a mennyasszonyon kívül a mennyasszony családjával se találkoztak, szóval másfél órát tartottam. Mindenki köszönt, hogy ki kicsoda. És akkor így kezdhettem el, és akkor ugye én mondtam magyarul, a srác az tudott angolul, tehát hogy angolul is fordították, és ugye hogy a chileiek értsék, akkor ugye még ez mind spanyolul ment. Tehát ez egy egész délutános programom volt, de hogy valami olyan felemelő érzés volt az egész, tehát hogy az ilyen dolgoknak azért jó a részesének lenni, mert hogy ez egyrészt a nagy nap, és valami olyanba segítem őket, ami nekem is nagyon sokat ad. Nagyon sokat ad az is, hogy az ember ott van rajta a piros-fehér-zöld, és akkor, hogy én most valami olyasmit csinálok, aminek vannak jogi következménye is, és nem csak érzelmi. Tehát, hogy én ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt az anyakönyvvezetői munkának ezt a részét. És tudom, hogy a nagyon sok többi kollégának is ez nagyon sokat jelent. Tehát az, hogy azon a napon, nyilván akkor, amikor mondjuk valaki egy anyakönyvvezető polgári temetéseken ugye szokott mondani szöveget, az nem annyira felemelő érzés.
Ez más.
Igen, az teljesen más, de hogy ez egy, mikor egy ünnepi pillanatban, ugye akkor van egy olyan, amit én csinálok, az bruttó 40 perc, van egy bruttó 40 perc, amiben mi együtt vagyunk azzal a két emberrel, tehát hogy abban 40 percben összekötődik a sorsunk. Úristen,
hát igen, tehát de meg egy elképesztő fontos mérföldkőnél, vagy pillanatnál, vagy jelen.
Így van.
Tehát ez így, én ebbe bele se gondolom, ez szerintem nagyon menő.
És én szeretem is, és az azért utána már rájöttem, hogy ugye ez egy vastag szalag, amikor ilyen nyáron alig várod, hogy levegyed, és utána pedig a fotókon, hogyha szalag nélkül vagy rajta, utána rájöttem, hogy hát ezek az emberek nem fektetik, hát ki volt az a nő ott? Tehát hogy a szalag az, ami meghatározza,
a tisztségedet, igen.
Mert utána senkit nem fog érdekelni, úgyhogy a vastag szalag, az és tudod, amikor úgy izzadsz le, hogy a szalag alatt teljesen. De hogy ezek így hozzátartoznak, de ilyenkor mindig arra gondolok, a vőlegénynek rosszabb mellénybe, meg zakóba.
Nem is tudom, hogy bírják, de tényleg. Jó, hát azért a mennyasszonynak se könnyű. Attól függ, milyen ruhája van, persze.
Igen, igen. Oké, most tudom, hogy mik a terveid a kiállítással az 1-3-5 évre, és amúgy mik a terveid még? Milyen másik kiállításban gondolkozol még?
Hát azt titok. Igen, azt még nem szeretném lelőni. Az biztos, hogy ez... Talán azt gondolom, hogy ez az életem és a szakmai karrierem csúcs teljesítménye, ez a mennyasszony, hiszen ez egy állandó kiállítás méretű egyébként ez a
igen, én azért csodálkozom, hogy miért van csak időszakhoz kötve.
Hát azért, mert a textilek nem maradhatnak, még ennyit sem lett volna szabad. Tehát ez már így a maximum. Alapvetően akkor más kiállítási körülményeket kellene biztosítani, amit nem tudunk ennyi ruhának biztosítani. Tehát ezeket pihentetni kell sötétbe, a pára, meg azért vannak szabadon is fehér ruháink, tehát hogy ez most nem hosszabbítható a textilek miatt, tehát meg az érzékeny műtárgyak miatt. Úgyhogy ilyen formában ennyi, hát meg ilyen a Mária ruhája az 500 évével szagyott, az most megy 3 évre pihenni. Tulajdonképpen az 5 éves terv az azért van a 3 és 5 év közötti, mert hogyha nemzetközi nagy múzeumokba viszont újra elő kell venni mondjuk a Tököl Éva meg a Mária ruháját, tehát anélkül meg ugye nem egy nemzetközi kiállítóhelyre. De ugye ezeket az adaptációkat, amiről beszéltem, ezt meg viszont nagyon jól meg lehet csinálni, meg akár nekünk is vannak így vált, amit lehet cserélgetni. Szóval ez nekem így egy... Tehát, hogy még úgy tűnik, hogy egy kicsit meg egy digitalizáló hálózat. Az, hogy mindegy, ez az online gyűjtemény fejlesztés. Ezzel én ugye leszek. Megvan egy következő téma, de az nem közösségi gyűjtéses, nem igényel különösebben más szakértőt, talán mondjuk egyet, de nem 23-at. Tehát azért ez volumenében, tehát soha én még ilyen hosszú impresszumot nem láttam, mint a miénk. Tehát, hogy közel 80 ember dolgozott benne mellettem, vagy hát hogy mellettem. Tehát, ugye
és ez szuper jó, hogy a kiállítás végén ott a kép rólatok.
Igen, tehát, láttam, ez az én ötletem, vagy ez egy gesztus, és ezt gyakorlatilag a csapatnak természetesen nem az egésze, hiszen 80 embert nem tudsz egy napra, vagy egy órára oda mindenkit oda rángatni. De hogy ahogy ott is legyen, tehát valahogy az volt, hogy nem fértünk volna egyébként ki, tehát hogy ilyen folyószöveg, vagy összeömlesztettem, hogy így nem, nincsenek kiemelkedő szereplők, a főigazgatók is csak ott egymás mellett vannak sorolva, akik ezt a projektet, vagy akikkel a ideje alatt én ezt a projektet ennyi emberrel megvalósítottam, meg együtt megvalósítottunk, és hát ez az ugye a közösségi gyűjtés miatt van, tehát 320 partnerünk volt, az rengeteg.
Az rengeteg.
És az most is még rengeteg lesz, amikor visszamennek a tárgyak. És nagyon felemelő volt, nagyon-nagyon elfáradtam. És most a következő kiállítás, tehát ami nem ez a mennyasszony 3-5 éves terv, az egy szintén benne lesz a magyar a nevében egyébként, vagy a címében, de egy olyan téma, amiről egy kiállítást én láttam már Londonban, sok-sok, köszönöm, 2015-ben, és egyik legmeghatározóbb kiállítási élményem volt, úgyhogy eldöntöttem, hogy ilyet én is szeretnék. És na hát ezt szeretném megvalósítani, és de abba az én saját kutatásom lesz benne, úgy, mint a Rothschildba. Tehát az, ha nem is van mensó, mert egy kiáltásem van mensó, de ott sokkal inkább saját magamra fogok számítani, ami egy kicsit könnyebb.
De hát ez is tökéletesen sikerült. Köszönöm. Szóval akkor a kiállítás augusztus 25-éig látható. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez a podcast, akik meghallgatják, az azonnal szaladnak és megnézik.
Hát, várjuk őket
szeretettel. Nyilván, és azt is azért el kell mondani, hogy lehet tárlatvezetésre is menni, hozzád is, illetve a kollégáidhoz, és hogy az is zseniális, akkor, amikor ugye még amikor valaki esetleg nem akar mindent elolvasni, hanem mondjuk egy ilyen storytellingre vágyik, akkor az zseniális.
Hát az is amit én tartok, az 2 órás.
Igen, igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor most következik a lezárás.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Köszönjük Bozzai Balázsnak a szerkesztői, és Irsik Bencének a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, és téma és vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcast@ezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallhattok műsorokat. És persze, ne felejtjétek el támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni.